Urunk, köszönjük neked azt, hogy annyi fontos kérést mondhattunk el eddig is az énekekben. Köszönjük neked azt, hogy kérhettük most is azt, hogy áld meg minket a te ígéddel, és kérjük most ezt így dallam nélkül is újra, hogy áld meg minket most is a te ígéddel, és áld meg minket azzal az egész héten. Kérlek téged azért, hogy te segíts nekem most beszélnem. Kérlek, te segíts elmondanom azt, amit nem bíztál. És kérlek, hogy azt mondjam el, és nem mást. Amen. Lukács evangélium a 8. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, mármint Jézushoz, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogy ha hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Az utóbbi napokban időmnek egy részét azt töltötte ki, hogy nézegettem, hogy hányan jelentkeztünk Neszmére, és örültünk annak sok-sok napon, hogy ilyen sokan leszünk itt, és örültünk akkor is, amikor közben azzal is szembesültünk, hogy azt nem nagyon tudjuk, hogy hogy fogunk elférni, de mégis örültünk. És örülünk most is nagyon annak, hogy ennyien vagyunk itt. Pedig, hogyha ilyen gyakorlati dolgokat nézünk, hogy hogy férünk el, meg mennyire lesz kényelmes a szoba, meg ettélék, akkor ez tulajdonképpen nem olyan magától érthető, de hogy örülünk annak, hogy sokan vagyunk. De sokkal fontosabb dolgokról van itt szó, és én két dolog kapcsán fogalmaztam meg, hogy miért örülünk annyira annak, hogy ilyen sokan vagyunk. Két igéhez lehet ezt kapcsolni. Az egyik az az, hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy aki hisz a fiúban, azaz Jézusban, mint megváltóban, annak örök élete van. Illetve egy másik ige, amit a római levélben olvasunk, hogy a hit, mármint ez a hit Jézusban, az hallásból van, az Isten beszédének, Krisztus beszédének a hallásából származik. És ezért azért örülünk annyira annak, hogy ilyen sokan itt vagyunk, mert itt Isten igéjét fogjuk hallani, azt az igét, amely hitet támasztat a szívünkben, ami által örök életünk van, és örök életet nyerhetünk. Ezért nagyon jó, hogy rászántátok ezt a hetet, és azért nagyon jó, hogy így fogjuk hallgatni Isten igéjét. Viszont még így a hét elején hadd legyen arról szó, amiről Jézus beszélt, hogy nem mindegy az, hogy hogyan hallgatjuk. Azt olvastuk itt, hogy vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok Isten igéjét. A Biblia sokszor így nevezi Isten szavát. Ezek szinonimák. És mielőtt elhangzik ez a mondat, hogy vigyázzunk, hogyan hallgatjuk, Jézus elmond egy példázatot, amiben felhívja a figyelmünket négy jellegzetes ige hallgatóra. Három rossz példát állít elő, elénk is egy jót, hogy másképpen fogalmazva, három veszélyre hívja fel a figyelmünket, illetve egy ígéretet mond el. Az első példánál azt olvassuk, hogy vannak, akiknél az út félre esett a mag, Isten igéje, ezek meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Máté evangélium azt is lejegyzi itt közben, ő úgy írja, hogy ők hallják Isten igéjét, de nem értik, és ezután jön a gonosz, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Az első akadály tehát azelőtt, hogy a hit és az üdvösség előtt, vagy a délutáni alkalom kapcsán is lehet így is fogalmazni, hogy a hűségünk és az üdvösségünk előtt, az az, hogy nem értjük meg Isten szavát. Nem értjük meg az alkalmakon, akár otthon Isten tiszteleten, Biblia órán, az egyéni csöndességben, és így lépünk tovább. És mindez megtörténhet itt ezen a héten is, de jó volna, hogyha komolyan tudnánk azt venni, hogyha nem értjük, akkor abból nem támad hit, nem erősödik a hűség, és így tudnánk figyelni Isten igéjére. Mi az, amit tehetünk ez ellen, hogy ne értsük? Mi az, amit tehetünk azért, hogy megértsük? Szabad itt is, meg otthon is újraolvasni a nem értett részeket, átgondolni azt, amit hallottunk, és amire ez a hét, ez különösen is jó alkalom, az az, hogy tudunk kérdezni egymástól. Azt írja Pál apostol, hogy rész szerint van meg bennünk az ismeret, azaz van, aki ebben van előrébb, van, aki abban, van, aki ezt érti, van, aki azt, és így tudjuk egymást segíteni. Bátorítson minket ez, hogy kérdezzünk bátran, akár most így nagyon gyakorlatira lefordítva, a kis csoportos beszélgetések alkalmával, illetve egyénileg is, amikor tudunk beszélgetni itt. A nem értés után a második veszélyként azt olvassuk, vannak, akiknél a sziklás földre esett, ezek azok, akik amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Mikor ezt olvastam készülés közben, akkor először nagyon nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy jó, megtudjuk belőle azt, hogy van ideig való hit, megtudjuk azt, hogy az üldözés idején derül ki az, hogy ideig való-e a hit, de amikor Isten igéjét halljuk, akkor mi az, amit tehetünk azért, hogy ne csupán ilyen ideig való hit támadjon a szívünkben. Aztán azt tűnt föl, hogy mind a négy példa, a négy példa közül egyedül ennél írja azt, mondja azt Jézus, hogy örömmel fogadták Isten igéjét. Sőt, azt, hogy azonnal örömmel fogadták, és ugyanez az azonnal jelentkezik később, amikor azt mondja, hogy amint üldözés támad, azonnal eltántorodnak. Az örömmel lenne baj, hiszen tudjuk, hogy az Isten országáról szóló hír az örömhír. Igen, az örömhír. Mégis, hogyha visszagondolok a magam életére, meg talán sokan vissza tudunk így emlékezni, akkor fel tudunk idézni olyan alkalmakat, amikor Isten igéje egyáltalán nem elsősorban örömet jelentett, hanem jelentett bánatot, bűnbánatot, szégyenérzetet, És ezeket követően jutott el aztán, hogy értettük még inkább, hogy miért örömhír, Jézustól szóló hír. És ezt látjuk bibliai alakok életében is. Sok prófétát említhetnénk, akik amikor Isten igéjével találkoztak, akkor inkább megijedtek, ha valami feladatot kaptak, akkor inkább a félelem lett úrrá rajtuk, mint sem az öröm. De látunk erre példákat Péter életében is. Egyszer egy éjszaka után, amikor egész éjszaka dolgozott, mint halász, akkor Jézus azt mondta neki, hogy evezz a mélyre, és vesd ki a hálódat. Rengeteg halat fogtak, majdnem elsüllyedt a hajójuk, és fölfoghatta volna ezt úgy Péter, hogy milyen nagy nyereség lehet vinni a piacra, és nagy öröme lehetett volna benne. Ezzel szemben azt olvassuk, hogy ő azt mondta Jézusnak, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézus mellett fölismerte azt, hogy fölismerte a maga szégyenét, és fölismerte azt, hogy mennyire összeférhetetlen az ő személye Jézus szentségével és tisztaságával. Aztán később, miután már 3 évet együtt töltött Jézussal, elérkezik Jézus szenvedésének az ideje, amikor Péter megtagadja Jézust, és akkor is azt olvassuk, hogy miután 3-szor megtagadta, Jézust eltekintett, amikor neki eszébe jutott az, hogy Jézus előre megmondta, hogy meg fogja tagadni Péter őt, és keserves sírásra fakadt. Aztán néhány nappal, Jézus feltámadása után, Jézus 3-szor megkérdezi tőle, Péter, szeretsz engem? Amikor szintén azt olvassuk, hogy Péter elszomorodott, amellett, hogy mind 3-szor mondta, hogy szereti Jézust. Láthatjuk, hogy van helye a bűnbánatnak. És egy igét szeretnénk még itt idézni a Korintusi Levél, 2. Korintusi Levél 7. fejezetének a 10. versét, ahol azt olvassuk, hogy az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. És olyan érdekes még az, amit aztán ez a Péter ír, akinek az életében így többször is láttuk, hogy a Jézussal való találkozás nem elsősorban örömet jelentett, hogy amikor a szenvedésről ír, akkor ezt írja. Levélben írja ezt egy olyan keresztényeknek, akik nagyon sok üldöztetésben részesültek. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültek a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újonva örülhessetek. Olyan szembetűnő ez az ellentét, hogy Jézus beszél azokról, akik örömmel fogadják Isten igényét, de azután, amint üldözés támad, eltántorodnak, és látunk erre példát, hogy vannak olyanok, akiknek az életében nem csupán a felszínes, vagy nem felszínes örömet jelentett a Jézussal való közösség, a vele való találkozás, az ő igényének a hallgatása, és ő tud arról írni, hogy örömet jelenthet az, amikor üldözés támad. A harmadik, példánál ezt olvassuk. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Látszólag, ha példára gondolunk, akkor első ránézésre úgy tűnhet, hogy itt előrébb léptünk, mint a megelőző esetben. Van egyfajta, nem látunk olyan hirtelen megfordulást, mint az előző esetben, amikor azt olvassuk, hogy az üldözésnél eltántorodnak, azt látjuk, hogy van egyfajta küzdelem, aminek a vége mégis az, hogy nincsen termés, mert a többi növény folytása az lassan megöli a növényt. Talán az előbbi esettel szemben, az előbbi hallgatóval szemben már elmondható az, hogy Isten igéje mélyre ment. Nem csupán odáig jutott el az ilyen ember, hogy megértett valamit Isten igéjéből, hanem talán azt is megértette, hogy ez az ő személye számára mit jelent. De azt látjuk, hogy ezek a veszélyek, a gond, a gazdagság és az élvezetek, azok megfojtják ezt, és nem lesz termés, nem lesz cselekedet ebből. Azt hiszem, hogy sokunkat fenyeget ez a veszély. Ha magam életére nézek, akkor sok olyan példát tudok mondani, amikor valamilyen vágy, vagy éppenséggel a gondok töltötték meg az életemet, és nem jutott adott esetben arra idő, hogy Isten igéjét gondoljam át, és azt, hogy ez milyen következményekkel jár az életemre. Azt a kérdést veti föl ez a példa, hogy mennyi hely van a mi szívünkben Isten igéjének. Annyi, amennyi eznek a többinek, gondokkal való foglalkozásnak, gazdagságnak és a kívánságnak, vagy van annyi, hogy Isten igéje szabadon növekedhet. Jó példa pedig ez, akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Az egyik nagy különbség az az, hogy itt már azt olvassuk, hogy ők megtartják Isten igéjét, nem csupán hallgatói annak, hanem engedelmeskednek. És a másik, amit alá szeretnék húzni, az az, hogy termést hoznak álhatatossággal. Sokszor úgy tekintettem erre a magvető példázatára, hogy itt pusztán arról van szó, hogy az ember egyszer hallja meg Isten igéjét, egyszer hallja meg Jézus hívó szavát, és hogyha engedelmeskedik, akkor neki termő élete lesz. De ebben az álhatatosságban, meg abban is, hogy Isten igéjét nem egyszer halljuk, és ha valaki hitre jutott, akkor is hallgatja újra meg újra. Azt hiszem, hogy felvetődik a kérdés, hogy az újonnan és újonnan hallott igéknek lesz-e ugyanilyen következménye. Hozunk-e termést álhatatossággal? Végül még az utolsó, a 16. és a 18. vers kapcsán mondanék néhány gondolatot. Aki lámpást gyújt, nem takarja el le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Azt mondta Jézus még a példázat magyarázata előtt a tanítványoknak, hogy nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait. Két dolog jutott eszembe erről a lámpást gyújtásáról. Az egyik az az, hogy amikor megértünk valamit Isten igéjéből, akkor az is lámpás lehet a szívünkben. Kérdés az, hogy az alapján igazodunk el újra. Az válik kérdésé, hogy engedelmeskedünk-e annak. A másik pedig az, hogy ahogyan itt a tanítványok, amikor elmondta nekik Jézus ennek a példázatnak a magyarázatát, meg mi is, amikor megértünk dolgokat Isten igéjéből, akkor sokszor nem csupán miattunk, és nem csupán értünk meg dolgokat Isten igéjében, hanem sokszor talán másokért is. Ahogyan azt, Jézus azt is mondja máshol tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. Amikor így megértünk valamit, és azt szerint élünk, azzal mások számára lehetünk világossággá. És végezetül azt olvassuk, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Isten igéjének a hallgatásával így van ez. Ha megértünk abból dolgokat, az nem csupán önmagáért jó, hanem azért is, mert egyre többet érthetünk meg abból. Hogyha viszont azzal dicsekszünk, hogy mi hallgatjuk Isten igéjét, akár egy csendes hét végén úgy megyünk haza, hogy milyen nagyszerű dolgokat hallgattunk, de nem cselekesszük, akkor abból nem marad semmi, és anélkül maradunk.